Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádió Tárlatról Tárlatra című műsorában. Ezúttal a BTM-be látogatunk el, ahol az Otthonok kincsei válogatása budapesti magángyűjteményekből című kiállításról beszélgetünk. Beszélgető partnerem pedig Zsigmond Attila, a kiállítás egyik kurátora. A kiállítás másik kurátorával a zene után fogunk beszélgetni.
Onnan kezdjük, hogy 1907-ben volt már Magyarországon egy magángyűjtő kiállítása, majd 2007-ben az Iparművészeti Múzeumban volt ennek egy ezt felelevenítő kísérlete, és tulajdonképpen ez az eddigi véleményünk szerint leggazdagabb, legalaposabb, legmélyebben feltárt és összegyűjtött iparművészeti anyag, mert ez egy iparművészeti kiállítás. Ugye azt lehet tudni, hogy a műgyűjtés az arisztokrácia körében kezdődött a régi korokban, majd a polgárosodással természetesen komoly polgári műgyűjtemények alakultak ki. Aztán a történelem összekavarta a dolgokat, sok mindent, de a kiállítás bizonyítja, és mi is örömmel mutathatjuk azt, hogy ma Magyarországon rendkívüli értékű, rendkívüli szakértelmű és jelentőségi műgyűjtemények vannak magánkézben, otthonokban. Ennek több oka van, az egyik az a érdeklődés, az a szakmai érdeklődés és gyűjtői szenvedély, amely ezeknek a tárgyaknak a megszerzésére irányul. A másik része pedig az, hogy nyilvánvalóan a magyar múzeumok sok évtizede már nincsenek abban a helyzetben, hogy minden múzeumi értékű tárgyat megvásároljanak, és pláne raktárba őrizzenek. Így aztán ezek a műgyűjtemények túl azon, hogy értékesek, és amiket elmondtam róla, azon túl számos olyan darabot őriznek, amelyek jócskán múzeumi értékű, és múzeumba, hogy mondjam, tulajdonképpen bármelyiket boldogan egy múzeum bevállalná a gyűjteményébe. Hát ennyit általában az értékéről a dolognak. A gyűjtés pedig rendkívül fontos abból a szempontból, hogy a civil társadalomnak, a polgári társadalomnak létformájának ez egy olyan izgalmas, fontos, a nemzeti vagyon szempontjából is fontos, annak az őrzése szempontjából is fontos módja, amelyik rendkívül hasznos. Rendkívül hasznos azért, mert mindazon műtárgyak, amelyek magángyűjtőknél vannak, a gyűjtők érdeklődéséből fakadóan föltártak. Tehát a gyűjtők maguk kutatják ezeknek a tárgyaknak az eredetét, a művészi jellemzőit, és mindent, ami a tárgyhoz tartozik. Tehát részben egy kutatás, részben ezeknek a tárgyaknak a megőrzése. Hiszen a gyűjtők komoly ráfordítással tartják ezeket a tárgyakat, ilyen állapotban, amiben itt most a kiállításon is lehet látni őket. Ritka az olyan kiállítás, amelyiknél azt lehet mondani, hogy a restaurátoroknak tulajdonképpen nem volt semmi dolga. Idehozták a gyűjtők, vagy idehoztuk a felajánlott tárgyakat, és azok abban a formájukban, ahogy egyébként őnáluk az otthonukban látható, ugyanolyan szép, gondozott, megőrzött állapotba kerültek ide. Tehát egyáltalában nem mindegy az, hogy ez a nagyszerű szenvedély, ez az áldozatos munka, ez mennyiben szolgálja a nemzeti vagyon megőrzését, mert ez épp úgy a nemzeti vagyon része, mint a múzeumi anyag. Csak éppen ez az otthonokban van, az pedig a múzeumban van. De mind itt van ebben az országban, valamilyen módon ehhez az országhoz kötődik, az ország történelméhez kötődik, nagy családokhoz kötődik, és így tovább. Nagyon sok ilyen összefüggés is van a tárgyak megítélésénél.
A gyűjtők családi hagyaték az, amit őriznek és bővítenek, vagy pedig az érdeklődésük miatt kezdik el ezeket a tárgyakat gyűjteni? Mi a tapasztalat?
Én azt gondolom, hogy is. Ismerünk gyűjtőket természetesen szép számmal, akik örököltek. Már akkor, amikor örökölték tiszteletre méltó értékű gyűjteményt, és ezt fejlesztik. De természetesen vannak olyanok, akiknek nincsen családi előzménye, felmenőktől örökölt előzménye, hiszen hát valahol minden elkezdődik. Van egy sor olyan gyűjtő, aki maga kezdte ezt a saját örömére, a saját kultúrát szórakozására, a saját környezetének a gazdagítására ezt a szép szenvedélyt. A kiáltás maga tulajdonképpen a Csörge Csaba kiváló műgyűjtő barátom és az én szívem szerint alakult ki és született meg, már olyan értelemben, hogy mi voltunk azok, akik töretlen lelkesedéssel harcoltunk azért, hogy ez a kiállítás megszülethessen. Partnerre találtunk az előző főigazgatóban itt a Budapesti Történeti Múzeumban, aki most január 1-jével ment nyugdíjba, dr. Bodó Sándorra, aki tényleg a saját intézményi lehetőségeim belül minden támogatást igyekezett megadni. De hát hiába lett volna a mi nagy lelkesedésünk és az ő nagyszívű támogatási szándéka, ha nem tudjuk megnyerni Balogh Zoltán miniszter urat, hogy segítse ennek a kiállításnak a megszületését egy tisztesebb összeggel. Ami ugyan a kértnél kevesebb volt, mert a kérésünk persze nagyobb volt, az sem volt egy eltúlzott kérés, de ha ő ezt a támogatást, ami tulajdonképpen az egész kiállítás költségeit fedezte, tulajdonképpen, nem adja meg, akkor ez a kiállítás nem tud megszületni.
Milyen költségekkel jár egy olyan kiállítás, ami nem saját anyagból, nem kölcsönzött, hanem műgyűjtőktől kapott anyagból áll össze?
Hát ez a kiállítás merőben eltér az általában a múzeumi kiállításoktól. Merőben eltér azért, mert ezt a kiállítást általában egy múzeumi szervezésben, rendezésben, stb. 4-5-szöröse alatt nem szokott megszületni. Ez a kiállítás nem mint elvel kérkedni kell, ez 8,5 millió forintból született. Beleértve azt a katalógust, amelyikben az összes tárgy fotója benne van, abban a szakaszolásban, ahogy a kiállítás van, és megfelelő magyarázó szövegekkel van ellátva. 31 műgyűjtő adta kölcsön ezeket a tárgyakat, hogy kiállíthassuk, és több mint 1000 műtárgyról van szó. Ezek között vannak aprók is, távol-keletieknél, meg másutt is, de vannak hát tisztes méretű tárgyak is. A rendezés az tulajdonképpen, inkább úgy mondom először, hogy a szerkesztés az Csörge Csaba barátom munkáját dicséri. Rendezést már ketten végeztük, úgy, hogy még néhány műgyűjtő feleségestől beszállt, és eljött ide dolgozni ingyen és bérmentve. Hozzá kell tennem, hogy mi is ingyen és bérmentve csináltunk mindent. Tehát amikor azt mondom, hogy merőben eltért a dolog, akkor ez így volt igaz, és a katalógusnál az egész szerkesztési munkát is Sörge Csaba és kedves felesége csinálta. Én éjszakánként az átküldött anyagot korrektúráztam. Tehát teljesen, ahogy úgy mondjam, rendhagyó módon, múzeumi szempontból nézve rendhagyó módon készült a kiállítás. Tehát ez egy érdekes kiállítás, mert Bodó Sándor befogadó támogatásával született, de ez tulajdonképpen a gyűjtők kiállítása, és ez teljes mértékben magán viseli ezeket az előzményi történeteket. Nem a kiállítás megjelenése, mert a kiállítást nem kell dicsérnem, azt hiszem. Igazán nívós, és nem csak a tárgyak, hanem a bemutatás is szolgálja a tárgyakat. Nem óhajt a fejükre ülni, olyan belsőépítészeti bravúrokat végrehajtani, ami azért sok kiállításon előfordul, gazdag kiállításokon. Itt a szolgálat volt az első számú lényeg.
A gyűjtők ezek szerint, amikor meghallották a kiállításnak az ötletét, akkor szívesen fogadták.
Hát ez ennél kicsit bonyolultabb, mert ugye egy magángyűjtő sok szempontból értékeli azt, hogy részt szeretne-e venni egy ilyen kiállításon, vagy nem. Most akkor azt mondom, hogy ez a kiállítás sose jött volna létre, hogyha Csörge Csaba a gyűjtők részéről megnyilvánuló bizalom és elfogadás, szakmai elfogadás nem garantálja azt, hogy ebből tényleg egy jó kiállítás lesz. Igazából itt a gyűjtőket meg kellett keresni, föl kellett kérni. Alkalmasint talán egy kicsit rá is kellett beszélni. Gyűjtők nem szívesen válnak meg hónapokra a szeretett műtárgyaiktól, és ez érthető is. Amikor aztán persze egy ilyen szép kiállítás lesz, akkor azt hiszem, hogy minden gyűjtő büszkén dagadó mellel sétál végig, vagy hozza ide a barátait, ismerőseit, hogy megmutassa, hogy milyen környezetben láthatja viszont az ő szeretett tárgyait. Azért mondom, hogy ez nem ennyire egyszerű, de szerencsére a gyűjtők többségének nagyon korrekt támogatásával jöhetett létre a kiállítás. Arról nem beszélek, hogy a beszállítás ide a múzeumba egyrészt technikailag milyen bonyolult feladat, másodszorban pedig, hogy a nagy részét a tárgyaknak azt Csörge Csaba a saját transporterjén szállította be, és a gyűjtők hozták be. Úgyhogy igazából ez is olyan, hogy rendhagyó módon nem a múzeum gépkocsija, nem a szponzor gépkocsija, vagy bármi más, hanem önkiszolgáló módon valósult meg, ami rendkívüli igénybevételt jelentett. A múzeum fotósai csinálták viszont többségében a fotókat, de ebben is részt vett Csörge Szabolcs és Réti Lászlónak néhány fotója került bele. Ezzel csak azt akarom mesélni, és a teljesség igénye nélkül, mert ilyenkor az ember azért nem egy tanulmányt mond el, hogy mi minden jellemez egy ilyen, mondjuk, hogy furcsa kiállítást. A kiállítás egyébként, ahogy már az elején mondtam, ez egy iparművészeti kiállítás, amelyik akkor a középkortól a 19. század, 20. század fordulójáig öleli át az iparművészet különféle ágait, kronológikus sorrendben, tehát úgy indul a kiállítás, és fejeződik be, ahogy itt elmondtam az időszakot. Ebbe persze nagyon sokféle műfaj jelenik meg, és a rendkívüli értékű és gyönyörűséges faszobrok, ládák, bronzok, ónok, üvegek, porcelánok, ezüstárgyak, stb. Ezek kronológikus sorrendben állítottak ki, hogy aki ezt végignézi, akkor úgy korábban tudja áttekinteni, hogy milyen csodálatos alkotók dolgoztak ebben az időben, és milyen csodálatos műgyűjtők gyűjtötték össze.
Ezek a műtárgyak az otthonokban milyen formában voltak elhelyezve? Gondolok olyan értelemben, hogy ezek műtárgyként otthon díszek voltak, vagy funkcionáltak is, például porcelánkészlet, óra, asztal?
Én úgy tudom, hogy a porcelán nagy részét is talán nem is minden nap nyilván ebből étkeznek, de használatban lévő tárgyak. Nyilván a dísztárgy típusú, tehát egy faszobor az dísztárgy egy lakásban, de ezek a írószekreterek és ládák, és nem tudom, ezek is funkcionálisan jelen vannak a gyűjtők életében. Nyilván olyan tárgyakat tartanak benne, amelyek érdemesek arra, hogy ebbe tartsák. De hát egy része az ugye nem lehet ilyen értelemben funkcionális, mert mondjuk a fegyverek azért baj volna, ha funkcionálisan használnák a műgyűjtők, viszont csodálni lehet őket. És hát ezek természetesen vagy tárolóban, vagy falon ugyanúgy az élete része a gyűjtőnek, mint bármi más tárgy, amiről itt beszélünk. A limózsi körmeneti kereszttől a zsolnai kaspóig bezárólag, hogy valami távolít mondjak, de van a kiállításnak ezen a kronológiai részen kívül még érdekessége, hiszen van kelet-ázsiai kabinettje, hogy így mondjam, van egy ortodox keresztény gyűjteménycsoport, és van iszlám művészeti tárgyak. Mivel ez elválaszthatatlan részben a történelmünktől, részben az gyűjtői érdeklődéstől, ez szerves része a kiállításnak.
Azt, hogy Magyarországon ugye a nemzeti kincsnek a részét alkotják a magángyűjtemények is, hogy hol milyen tárgy van, mennyire van nyilvántartásba véve, mennyire lehet tudni a személyes kontaktuson túl.
Én szerintem nincsenek pontos nyilvántartása, nem is hiszem, hogy ez nagy örömet okozna egy ilyen szándék a gyűjtők részéről sem, nem is tartanám indokoltnak. Annál is inkább, mert azért a történelem számos de a miénk is olyan alkalomról tud, amikor bizony egy-egy ilyen gyűjtemény ilyen vagy amolyan okból önkéntesen és adományként egy múzeum tulajdonába kerülnek, így is, úgy is, idővel. De ez nem kötet. Mindenki eldöntheti, hogy gazdálkodik vele, és én azt hiszem, hogy a gyűjtés, mint olyan, és mint ebben az esetben vagyontárgy. Tehát ennek meg kell lenni a maga szuverenitásának, és meg kell hagyni ennek a, hogy úgy mondjam, titkosságát. Én nem tudok erről, hogy nyilván időnként néhány tárgyat, de nem most, hanem különösen korábbi időkben bizonyos hivatalok védettséggel sújtottak, aminek persze van értelme, de nem mindig, és ebben az új szituációban az Európai Unióban meg amúgy is egy kicsit kérdőjeles.
Most zene következik, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról, Tárlatra című műsorunkat itt a Kontakt Rádióban. Most Csörge Csabával fogok beszélgetni, aki a kiállítás szakmai részét mutatja be. Mit lehet itt a kiállításon konkrétan látni, és milyen rendező elv szerint a kronológián belül készült a kiállítás?
Én talán a szakmai bemutatót azzal kezdeném, hogy Zsigmond Attila úr, aki a kiállítás rendezés fő lelke volt, itt érdemen felül említett neveket. Én azt hiszem, hogy ez egy kollektív munka volt, név nélküli kollektív munka, amelyiknek az eredményét a kedves kiállítás nézők a vendégkönyvben megfelelően jutalmazták is. Tehát akkor a szakmai részhez visszatérve, ahogy már előzetesen elhangzott, ennek a kiállításnak a megszervezése gondos, bár nagyon rövid idő alatt történt, de egy nagyon gondos, átgondolt elvek alapján történt. A nagyon rövid idő alatt azt kell érteni, hogy tulajdonképpen szeptemberi hónapban tudtuk meg, hogy a minisztérium ehhez a kiállításhoz pénzt ad, és szeptembertől december elejéig kellett az érdemi munkát elvégezni. A kiállítás alapelvei között sok minden rendező volt. Elsősorban az volt az elv, hogy kvalitásában a gyűjtőtárgyak érjék el a múzeumi kvalitás szintjét, és nyugodtan mondhatjuk, hogy esetenként ezt meg is haladták. Másrészt mutasson egyfajta irányultságot, mely ma jellemzi a magyar műgyűjtők gyűjtési területeit. Ahogy Zsigmond úr is mondta, nem meglepő, hogy a magyar történelemtől függetlenül itt Távol-Kelet is szerepel, mert ez is egyfajta irányultság a magyar gyűjtőknél, de én azt hiszem, hogy nemzetközi viszonylatban is. Tehát ezek voltak döntően a műtárgy átvételnek szempontjai. Jó állapotú legyen, ezekről már korábban esett is szó. Törekedtünk arra, hogy ne csak egyfajta látványosságot nyújtson ez a nézőnek, hanem azok számára, akik nem rendelkeznek művészettörténeti ismeretekkel, azok számára is nyújtson egyfajta betekintést a korok adta szakaszolásban, tehát hogy egy-egy művészettörténeti korszak milyen jellemzőkkel rendelkezett. Márpedig ez a rendezést erősen megbonyolította, hiszen ha arra gondolunk, hogy például az órákat lehetett volna egy tömegben is bemutatni, mi azt tettük, hogy az órák megjelennek a reneszánsz korba, aztán megjelennek manierizmus, barokk, rokokó, ampír, Widermeyer időszakban is. Tehát a kedves látogató egyfajta szemételen kalauzolást is kap a termekben, hogy éppen melyik korszakban, melyik korban jár. A kiállítás 12. századtól indul, és a 19-20. Század fordulójával zár. Ezek a tárgyak, amelyeket bemutatunk, döntően a polgári gyűjtés tárgyai. Méretükben nem haladják meg a polgári lakások adta lehetőségeket is. Ez nagyon fontos, mert hiszen múzeumi gondolatokkal, muzeális földrajzi területekkel kevés gyűjtő rendelkezik. Kiváló műtárgyakat tudtunk kölcsönkapni a gyűjtőktől, olyannyira, hogy azok a múzeumi szakemberek, akik a saját szakterületükről ellenőrizték ezeket a tárgyakat, teljes szakmai megelégedéssel szóltak, sőt, hát a katalógusban minden egyes muzeológus értékelte a saját szakterületét, a bútor szakértő a bútorokat, a műtárgy szakértő az ezüstöt, kárpitokat, szőnyegeket. Általában funkcionáló muzeológusok tették ezt, de van köztük egy-két olyan már nyugdíjas, de kiváló nemzetközi hírnévre, jó hírnévre vel rendelkező muzeológus is, akinek kifogása, szakmai kifogása kiállított tárgyakkal szemben nem merült föl. Ez egy nagyon lényeges dolog volt, hiszen egy olyan múzeum, mint a Budapest Történeti Múzeum, amelyiknek nincs különösebben múltja ilyen jellegű kiállításokban, nyilván retteget attól, hogy itt a gyűjtők nehogy hamis tárgyakat, másolatokat, egyebeket mutasson be, és ezzel a múzeum tekintélyét is csorbítsák. Hát erre nem került sor. Én az 1000 tárgyat nem gondolom, hogy felsorolnám, bár mindegyik...
Bár mindegyike,
azt kell, hogy mondjam, hogy rendelkezik valami olyan plusszal, ami említésre érdemes lenne, de úgy, ahogy tetszett mondani, a kiemelkedő tárgyakról. Zsigmond úr említette már a bizonyos körbeneti keresztet. Ez a körbeneti kereszt 13. századból, tehát 1200-as évekből származik. Ez egy különleges technikával elkészült körmeneti kereszt. Az alapja az tűzaranyozott bronzból készült, melyen a Krisztus korpusz limózsi zománcozással díszített. A kereszten magán megjelennek különböző drágakövek, nagyon szép kaguson csiszolással. Most én ezt azért emelném ennyire ki, mert ez a technika, ez a limózsi zománc technika Magyarországon nem olyannyira ismert, mint például saját szülőhelyem, ugye Franciaországban, vagy Németországban, egyéb helyeken, pedig az 1241-es tatárdulást követően a templomok helyreállításánál döntően Limoges-ból kerültek pótlásra templomi kegytárgyak. Mégsem rendelkezünk megfelelő emlékanyaggal. A korai kerámiáknál szinte az összes itáliai híres kerámia műhelynek egy-egy tárgyait látható. Montelupo, Faenza, Urbino, Velence, tehát lehet ezeket a tárgyakat sorolni. Egy tárgyat azért említenék, bár hát ezt látni kellene, mint így elmondva, hogy ebben a tárlóban egy Gubbióból származó lüszteres tányér látható. A lüszterezést már időszámítás előtt is ismerték. Ugye mi a zsolnai fajanszokon látjuk ezt, porcelán fajanszokon. Ez azért érdekes tárgy, mert egy-egy ilyen tárgynak a saját korabeli ára, értéke annyi volt aranyban, mint amennyit maga a tárgy nyomott. Már az első termekben fantasztikusan szép kárpitok fogadnak bennünket, indításként kárpit fragmentek, de hát ezeknek a kora is az 1500-1600-as évekből van. Flandriai területről, flamand területről, Udenárból, döntően mitológiai témát, ótestamentumi témákat dolgoznak föl nagy hitelességgel és esetenként ismert tervező nevével. A bútorok mellett sem szabad elmennünk, mert bár a tervezés során fő szempont volt az, hogy ne állítsunk ki nagy bútort, hogy a helyet ne vegye el, hiszen 360 négyzetméterről beszélünk és 1000 tárgyról. Itt egy-egy tárgy tekintélyes geometriai méreteket nem birtokolhatott. A bútoroknál, ami múzeumi ritkaság, és nyugodtan említhetjük, hogy a Magyar Iparművészeti Múzeumnak is csak egy kisebb kategóriájú tárgya van ebből, ez egy égeri kabinetszekrény. Ma Csehországban található ez az éger csebb csenyelvű városka. 17. század elején, a 30 éves háború elején működött ez a város. Döntően olyan tárgyakat készítettek, amelyek Európában egyedüli díszítési móddal voltak ellátva, és ez a relief intarzia, tehát egy dombor intarzia. Az Iparművészeti Múzeumnak, ahogy említettem, van egy kis kabinet szekrénye, de hát ez a kabinet szekrény, ami ki van állítva, többszörösen felülmúlja ezt a múzeumi kategóriát. És hogy mennyire jó dolog egy ilyen bútorról beszélni, aki ezt a kabinet szekrényt kiállításra odaadta, az rendelkezik családjának visszamenőleges több évszázadra szóló olyan okiratával, amelyben már családi darabként említik ez. És miután mi ismerjük a Zsigmond úrral a gyűjtőket, azért meg vagyunk például nyugodva, mert akinél most a bútor van, 5 gyermek és 12 unoka van, tehát bizonyára, hogy ez a családé lesz még több generáción keresztül is. Hasonlóan láthatunk a bútorok között egy augsburgi 17. század közepi kabinetszekrényt, aminek az érdekessége az, hogy a kabinetszekrény fiókjainak homloklapján, a kubatúra oldalain puszpán fából mély faragással, tehát nem relief, hanem szoborszerű faragással, Ovidiusnak a metamorfózisából minden jelenet megtalálható. Szintén nincs hasonló az Iparművészeti Múzeumnak. De hát lehetne így tovább sorolni a bútorokat is. Vannak köztük már a későbbi korból olyan bútorok, amelyek névhez köthetők. Nyugodtan mondhatjuk, mert sajnos már a családnak egyetlen egy tagja sem él, tehát nem követünk el indiszkréciót. A felső Kubinyi családról van szó, akiknek több tárgya látható ezen a kiállításon. A 17. és 18. századból teljesen hiteles, évszámos, címeres, névjelöléses tárgyakról van szó. Tárgyak között megemlíteném az órákat is, melyek között rangsorban a reneszánsz toronyórák, toronyalakú órákat kell említeni. Ezek nagyon-nagyon ritkák, még a múzeumokban is, magángyűjtőknél meg különösen. Legyezőket is láthat a kedves néző. Magyarországon a legyezők hosszú-hosszú ideig egyfajta könnyű játékszerként voltak kezelve, nem pedig műtárgyként. Pedig ha valaki belegondol egy-egy művész ilyen elkészített legyező készítésébe, akkor látja, hogy itt többféle iparág együttműködéséről van szó. Hát először is egy képzőművészetről, amelyik a festésben, imzésben, egyéb más díszítésben jelentkezik, és hát az iparművészet, amelyik a küllőket, ami a legyezőnek a gerincét adja, elkészítették csontból különböző arany-ezüst rátétekkel. És hát különben is a legyező azért az egy mégis történelmi tárgy, amelyik a hölgyek kezében nagyon korán és nagyon hosszan még ott volt. Kezdhetjük akár azzal, hogy az Olaszországba, Itáliából induló divat, az Medici Máriával, II. Henrikhez való férhezmenettel alkalmával tör be Franciaországba, miután ő is a legyező készítőivel ugye Párizsba költözik, Franciaország lesz a legnagyobb legyező készítő Európában. És hogy milyen értéket képviseltek ezek a legyezők? Hiteles adatokból tudjuk, hogy amikor megindultak a francia-erdélyi kapcsolatok az osztrákok elleni szövetség létrehozására, akkor 14. Lajos Bornemisza Annának nem drága köveket küldött a követei által ajándékban, nem legyezőket. Óriási értéke volt. De akár említhetném a Veselényi féle összeesküvés, illetve hát a felségárulási per után, amikor Széchenyi Máriát Pozsonyba szállítatják, hogy szintén bíróság elé állítsák, akkor a kevés ruha mellett annál több legyezőt visz a fogságba is magával. Itt nagyon szép számban jelentkeznek művészi legyezők, egészen csodálatos technikai kivitelekkel. Fegyverekről nem beszéltünk. Magyarországon a fegyver az a kategória, ami a előző társadalmi rendszernek a úgynevezett T-betűs kategóriájába tartozott. Ugye hosszan tiltották a fegyvergyűjtést, még a történelmi fegyvergyűjtést is, és itt csak erről beszélhetünk. Ezért nagyon kevés, igazán kvalitásos fegyver műtárgy maradt meg az országban. Itt szép számmal jelentkeznek elsősorban főúri fegyvereket, látunk vadászfegyvereket, de a magyar történelem számos időpontjából különböző katonai felszereléseket is. Zsigmond úr érintette az ortodox egyházat, illetve az iszlámot, talán onnan is egy témát emelnék ki. Az iszlám területéről kerámiákat, különböző kézműves termékeket, és hát az iszlámra jellemzően fegyvereket látunk. Itt, amit kiemelnék, az a kerámiák közül az iszlám területéről, azok az izniki kerámiák, amik a világ kerámia porcelán gyűjtőinél óriási becsületnek örvend, nagy ritkaság, magyar piacon nagyon-nagyon ritkán műtárgypiacon fordul elő ilyen. Az ortodox keresztény egyházat ikonok képviselik, illetve két kehely, ezüst kehely, fa és bronz ikonok. A modernebb kor, nevezik a 18-19. Századot már egy modernebb korba, dönten órák, a magyar kerámia gyárak, illetve ezt megelőzően a Magyarországon kialakuló nagy nemzetközi tekintének örvendő habán kerámiákat láthatunk. Erről nagyon hosszan lehetne beszélni, az anabaptistáknak erről a fantasztikus mesterségükről, amelyek a gyűjtőknél szintén hihetetlen értékkel bír. De láthatunk a holicsi gyár 18. századi tárgyaiból is nagyon szépeket. Ugye tudjuk, hogy Lotaringiai Ferenc volt az Mária Terézia férje, aki 1743-ban holicsi kastályában tulajdonképpen létrehozza a holicsi kerámia gyárat, és ez a kerámia gyár mint egy másfél évszázadon keresztül hihetetlen keresett. A társadalom minden rétege számára könnyen elérhető tárgyakat gyártottak, készítettek. Miről nem beszéltünk még? Hát az órákat feltétlenül célszerű megemlíteni, ami az Ampir Biedermeier időszakában készültek, ezek között egészen ritka megoldásokkal találkozunk, de az előbb említett porcelán kerámiánál feltétlenül meg kell említenem a Fischer-Mohr Herendi gyárának a gyönyörű alkotásait, még 1840-es évekről beszélünk természetesen, később a zsolnai gyár kerámiáiról. A kiállított zsolnai tárgyak között nagy nevű művészek tervei alapján készült különböző kaspókat, dísztárgyakat lehet felfedezni, Mak Lajos, Ripli Rónai, és lehetne sorolni a többieket is. A butorok Ampir Biedermeier butorokkal zárnak, hiszen mondtuk, hogy a 19. század vége, a befejező időszak, és hát természetesen elmaradhatatlan a 19. század végéről az úgynevezett férfi ékszerek és díszmagyarok bemutatása, hiszen ez az akkori társadalomnak egy igencsak jellegzetes öltözékformája volt. Kelet-Ázsia minden keleti istenségével felvonult, különböző területekről, Nepál, Vietnám, Kína, Tibet, esetenként tantrikus isteneit is láthatjuk. Ezen a kelet-ázsiai kiállításon szerepel jó pár olyan porcelán, kínai porcelán, mely Európába szánt export volt, de 1600-as években egy hajó rakományként a vietnám partoknál elsüllyedt, és a 80-as években először gyöngyhalászok kezdték fölhozni a homokon, sekélyvízben megfeneklett hajó rakományát, majd később az állam volt az, amelyik döntően nyugati árverésre bocsátotta. Ilyen módon jutott a magyar gyűjtőnk birtokába is, mint egy 10-15 ilyen porcelán. Ne felejtsük el, hogy ebben az időszakban, tehát 17. századról beszélünk, a porcelán fogalma, illetve maga a porcelán anyagismerete Európában még nem volt meg. Porcelán készíteni 17. században Európában nem tudtak. Majd a 18. században, 1780-ban Bödger lesz az, aki Erős Ágoston udvarában rájön a porcán készítésnek a titkára. Tehát a Kelet-Ázsiánál ezért is érdemes megnézni, a hajó nevét tudjuk, így is nevezik ezeket a kerámiákat, hogy Wung Tao Cargo, ugye a Cargo név egyértelműsíti, rakományáról van szó. Én azt hiszem, hogy összességében, anélkül, hogy kiemelnénk a közel 1000 tárgyból is konkrétan többet, valahogy így lehetne jellemezni ezt a általunk fantasztikusnak megítélt műtárgy együttest, ami még egyszer hangsúlyoznám, nem minket dicsér, hanem a gyűjtőket. Mi Zsigmond Attila úrral csak szolgai módon kéz a kézbe teljesítettük azt, amit vállaltunk ennek a kiállításnak a megrendezésével. És még egy dolgot, ha szabadna aláhúznom, ez a kiállítás nem spontán módon a gyűjtők kezdeményezésére jött létre, hanem ez egy múzeumi elhatározás volt a nyugdíjba menő főigazgatónak, mint utolsó számára nagyon kedves kiállítás megrendezéseként.
Köszönöm szépen! Még egyetlen kérdésem lenne. Nagyon gazdag ez a kiállítás, tényleg hihetetlenül értékes, különleges dolgok kerültek itt bemutatásra, olyanok, amik ki tudja, mikor láthatóak ismét a nagy közönség számára. Van-e olyan terv vagy elképzelés, hogy virtuális módon, mint kiállítást megörökíteni?
Idáig egyetlen egy állami szerv részéről ilyen igény nem jelentkezett, múzeum részéről, gondolok elsősorban. Mi úgy terveztük és bízunk abba, hogy ezt a negyedéves időszakot a magyar muzeológusok kihasználták arra, hogy az esetenként általuk ismeretlen tárgyat kutassák. Virtuálisan szinte biztos, hogy erre nem kerülhet sor, miután semmilyen technikai előkészület nem volt erre, nem rögzítették filmre, nem készült videó belőle. Ilyen módon csak a katalógus az, amelyik a jövő számára erről a kiállításról hiteles képet fog tudni nyújtani.
Ismét zene következik, és a Kaleidoszkóp.
Voi vi state vergognosi.
Kedves hallgatóink, a zene után következik a kaleidoszkóp. Először Miskolcra, a Színész Múzeumba hívom Önöket, ahol Mismester in Memoriam Mis Ádám címmel nyílt egy kiállítás, amelyiken a lírai absztrakciójáról nevezetes festőre emlékeznek, aki élete utolsó néhány évében videófilmeket is készített, ugyanúgy a fegyelmezettség jellemzi ezeket a filmeket, mint a festészetét, politikai történelmi utalásokkal, filozófikus gondolatokkal és gyors váltásokkal, ahol különböző képeket, képsorokat montírozott egybe, aláfestésként pedig nagyon fontos volt a zene, a free jazz is megjelent benne, illetőleg különböző hangeffektusok. Ezzel a kiállítással számos kortárs művész is megemlékezik róla, Budahelyi Tibor, Damó István, Luxantal, Frömmel Gyula, Nógrádi Nékis Magdolna, Maczon Ákos, Schwarz Volker, Szlabej Zoltán, Urbán Tibor és Vankó István meg Wagner János. Ugyancsak Miskolcon, a Herman Otto Múzeum Rákóczi házában két kiállítás is nyílt, az 5. Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennálé alkalmából sorozatnak a következő tárlata Lux Antal szintétikus. Lux Antal képzőművésznek, aki 1935-ben született, és 1980-tól médiaművészettel is foglalkozott, tehát az ő alkotásait lehet látni, melyekben az új modern kihívásokra válaszol, sokszor nagyon meglepő, szokatlan módon. A másik kiállítás, ami a Rákóczi házban ugyancsak a Nemzetközi Spanyolnátha Küldeményművészeti Biennálé alkalmából nyílt, a 20. század egyik legsikeresebb írójának a művére készített reflexiókat mutatja be. Remarque-ról van szó, arról a Remarque-ról, akinek az egyik könyvcíme szállóigévé vált, Nyugaton a helyzet változatlan, ezt 1929-ben írta, és a későbbiek során is a első világháborús katonai életnek különböző nehézségeit, a korszaknak a jellemző élethelyzeteit mutatta be, de ugyanígy a két világháború közötti gazdasági válságnak is a munkásosztály, a szegényebb polgárság nézőpontjából mutatta be az életét, és a fasizmus kialakulásához is hasonlóképpen állt, úgyhogy nem csoda, hogy aki eredetileg Remarque volt, franciásította a nevét, és 1933-ban Svájcba emigrált, Remarque, Q-U-E-vel a végén, ahonnan aztán 1939-ben az USA-ba emigrált, és csak a világháború után 1948-ban tért vissza Svájcba, holott eredetileg ő Németországban született, Németországban élt. Művei közül még a Diadali Várnyékában 1945-ben készült például, vagy a Fekete Obelix 1956-ban. Remarque utolsó műve halála után, de ugyanabban az évben 1970-ben jelent meg. No, tehát róla emlékeznek meg, és az ő eszméről az itt látható alkotások, amik a mély ártnak a körébe tartoznak, és a díszítő funkciójukat a felhívásnak megfelelően úgy kérték elkészíteni, úgy kérték a világháborúra, első világháborúra, a nagy háborúra való visszaemlékezés alkalmából, hogy minél több postai kelléket vegyenek igénybe. A kiállítás kurátora Láng Eszter volt, többekkel együttműködött, például a Magyar Elektrográfiai Társasággal, a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kara, Világgazdaság és Nemzetközi Kapcsolatok Tanszékével, és egy művészeti tanács is segített a munkájában. A következő hely, amire szeretném fölhívni a figyelmet, a Kiscelli Múzeum Budapesten, ahol megint csak filozófikus jellegű, komoly elméleti kérdésekre próbál a művészet eszközével válaszolni Korodi Luca, akinek elemi részecskék, installáció, festmény. Installáció, festmény a kiállításának a címe. Olyan dolgokra, hogy az állandó mozgás folyamatát megmutassa, a megfoghatót és a megfoghatatlant, a fényabstrakciót, a változásokat, amelyek a létezésről és az utánpótlásról gondoskodnak, az érzelmi intelligenciát, az összefüggéseiben kiszámíthatatlan létet, a kommunikációt, amely olyan hihetetlenül fölgyorsult, hogy már össze se lehet hasonlítani, gyakorlatilag a tér bizonyos értelemben megszűnt, és egy kollektív tudat alakult ki, a posztmodern gondolatkísérletet és a modernizmust, illetőleg azok elleni rázadást, vagy az Arisztotelész által megfogalmazott, a lélek határait nem találhatod meg, ha minden utat be is jársz, oly mélységek az alapja gondolatot. És hogyha már itt eltávolodtunk ilyen filozófikus távlatokba, akkor térben is távolodjunk el egy kicsit. A Budapesti Néprajzi Múzeum ugyanis Japánba invitál minket, Tohoku, egy hányatott sorsú vidék kézműves hagyománya a kiállításnak a címe, amire a figyelmet fölhívom. Tohoku Japánban a legnagyobb szigetnek az északkeleti részén van, ezt a szigetet Honshu-nak nevezik, és Tohoku-nak van egy másik japán neve is, a Michinoku, és ezen a részén Japánnak az Ainu nép él. Na most ennek a népnek a népművészetét a Janagu Soeku, a Mingei Népművészeti Mozgalomnak az atya fedezte föl a 20. századnak az elején, és komoly gyűjtőmunkát végzett, fazekas műveket, textil alkotásokat, fametszeteket, fémtárgyakat, lapművészeti alkotásokat, bambuszokból készült műveket gyűjtött össze, illetőleg követőivel újra gondolt, ezeknek az ihletéből merített. Az itt látható kiállítás az eredeti, ihletet adó népművészeti alkotásokat, és a belőlük az ihlet hatására készült modern műveket egyaránt mutat be. Most ismét vidékre, Szentendrére invitálom önöket a Művészetmalomba, ahol eltérő enyészpontok, Barcsai Jenő és Vajda Lajos művészete a két világháború között című kiállítás nyílt meg, amelyikben egy vándorkiállításról van szó, egy korszak történelmi traumák között. Kultúra és műpártolás 1920-1944. A megyei hatókörű városi múzeumoknak a vándorkiállítása ez, amelyik tavalyi évben indult, és most a harmadik helyszínén van. A két világháború közötti hazai művészeti kánonban vannak kiemelkedő személyek, kiemelkedő alkotások, melyeket jól ismerünk, vagy jól ismerni vélünk, környezetüket azonban kevésbé. Éppen ezért született meg ez a vándorkiállítás, hogy egy kicsit teljesebb képet adjon a korszaknak a művészetéről, és arról a környezetről, társadalmi, politikai környezetről, ami a művészetet olyan nagy mértékben befolyásolta. Szentendrén két személy kapcsolódik a kiállításhoz, akiknek helyi kötődésük van, hiszen mindkét festő, tehát Vajda Lajos és Barcsai Jenő is itt lehet otthont, itt telepedtek le, miután mindketten korábban voltak már Párizsban. Egymással nem álltak személyes kapcsolatban, eltérő utakon jártak, eltérő távlatokat követtek, mégis mind a ketten nagyon fontos személyei a magyar művészettörténetnek. Közös bemutatásukkal egyfajta szinoptikus látásmódnak a kialakítására törekednek, amelyik komplexebb módon mutatja be, komplexebb módon érteti meg ennek az időszaknak a művészetét. És ha már a két világháború közötti időszakról volt szó, akkor egy kicsit az első világháborúra, az ezt megelőző időszakra Ha már az első világháborúról beszéltünk, akkor a Budapesti OTP Bank pénzügytörténeti gyűjteménynek az a gazdaságtörténeti emlékek az első világháború éveiből című kiállításra is fölhívom a figyelmet, amelyik a Népeimhez címmel kiadott királyi kiáltványt ugyanúgy bemutatja, mint katonai és hadifogoly táborokat, a pénzintézetek hadikórházait, különböző emléktárgyakat, irott és a tárgyi emlékezetnek a darabjait az első a nagy világháború idejéből, de ugyanakkor bankról van szó, úgyhogy az értékpapírokat is meg lehet ismerni, a 8 kibocsátást megélt hadikölcsöntörvényeket, különböző jegyzésre mozgósító plakátokat, pénzintézetek, ipari és kereskedelmi társaságok első világháború ideje alatti részvényeit, no meg egyéb dokumentumokat is. Művészeti szempontból nagyon érdekes a kecskeméti cifrapalotának Aknai és az ikon, Aknai János festőművész kiállítása. Ez a kiállítás, ez a mai korról szól, ikonokat mutat be, olyan ikonokat, amik Aknai Jánosnak a művészetére hatottak, 18-19. Századból származnak, amik előképül szolgáltak ahhoz, hogy tematikájában, térszemléletében és szimbólumában is valami újat, egészen modernet alkosson, és amelyeknek a segítségével meg lehet érteni, hogy Aknai János ehhez a keleti műfajhoz miért ragaszkodik, hogy a kelet és a nyugat találkozását így tudja kifejezni. Kiállításhoz izgalmas művészetpedagógiai programok kapcsolódnak, amik elsősorban középiskolásokra építenek. Szegeden a Somogyi Könyvtár még régebbi múltba tekint vissza, ezeket a magvakat szórjátok szét. Mitterpacher Lajosra emlékeznek vissza, aki 1734 és 1814 között élt, egy olyan természettudós, aki tanítással, oktatással töltötte az életét, a természetrajz, mezőgazdaságtan és technológia professzora volt a Gazdasági Egyetem agrártudományi tanszékén. Az Ökonomika Ruralisnak volt a vezetője. Egy nagyon nevezetes műve is van, amelyiket 3 kötetben készített, és több évtizedig használtak a Királyi Akadémia mezőgazdasági hallgatói. A címe pedig így hangzik: A mezőgazdaság alapelemei a magyarországi akadémiák használatára. A kiállítás címe pedig 1830-ból származik, egy idézet Schmidt János Györgytől, aki a következőt mondta: Tanúsítom nektek, ifjak, hogy amit a leghasznosabb tudománynak ezekből a kis művekből kiolvastok, ezeket a magvakat szórjátok szét, és akarjátok, hogy gyümölcsöt teremjenek, nem csupán a számotokra, hanem az egész haza számára. A Szegedi Somogyi Könyvtár egy másik kiállítására is szeretném fölhívni a figyelmet. 175 éve született Benickiné Bajza Lenke. Bár lehet, hogy sokaknak semmit nem mond ez a név, a szegedieknek nagyon sokat, hiszen a Nővilág című lap főmunkatársa volt Szegeden, de országos szempontból is nagyon jelentős a nőmozgalom folyamatában, hiszen olyan hagyományokat indított el ennél a lapnál, amit a későbbi újságok is a dualizmus éveiben követtek. Például külföldi divatújságokról tudósított, a francia divatot mutatta be, világhírű színésznők és énekesnők fellépéseit sorolta, lakberendezéssel, háztartással, no meg kertműveléssel és utazással is foglalkozott, és a gasztronómiát is figyelemmel kísérte. Mindezek mellett irodalmi művek is jelentek meg a Nővilág című újságban. Előzetesként ismét visszatérnénk Miskolcra, a Herman Otto Múzeumba, ezúttal Barcsai mester és tanítványai, Barcsai Jenő, Balogh László, Dein Pál, Konok Tamás című kiállítás az, amire a figyelmet fölhívom. Ez is egy vándorkiállítás, és a vándorkiállításnak a törzsanyagát szita nyomatok alkotják. olyan szitanyomatok, amelyek közül többet Barcsai Jenő maga készített. Művészete nem csak a szentendrei művésztelep szempontjából fontos, hanem országos viszonylatban. Évtizedekig tanultak a Művészeti Anatómia című tankönyvéből hallgatói, a Képzőművészeti Főiskolán, és konstruktív szemléletét, geometrikus alapozottságú, tiszta formavilágát nagyon sokan a főiskolán elsajátították, magukévá tették. A kiállításon szereplő többi művésszel azonban ennél szorosabb volt a kapcsolata, valódi barátokká váltak, és az ő nyomán indult el művészetük. Barcsai Jenőt Szegedhez egy műalkotás is nagyon erősen köti, a legelső mozaik munkája ugyanis 1963-tól a Miskolci Egyetem könyvtárának az előcsarnokát díszíti. A bemutatott művek egy része Barcsai tiszteletére született, más része maga Barcsainak az alkotása, többek között szita nyomatok, melyeknek nagy része Szentendrén keletkezett, és közülük 10 itt bemutatásra kerül. A tanítványoktól pedig 4-4 munkát lehet látni. A műveket a Miskolci Herman Otto Múzeum saját anyagával egészítette ki, festészeti és szobrászati alkotások is láthatók. Most pedig búcsúzom kedves hallgatóinktól. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.